Tanúság, professzor. A Tudományos Akadémián megtartott előadása után járt a Matthias Corvinus kollégiumban is, ahol a diákokkal találkozott, és ott szintén egy ilyen rövid előadás után egy beszélgetés bontakozott ki vele. Ezt én vezettem, tehát most egy ilyen személyes élményem is van róla. Ő az oktatás gazdaságtan egy világsztárja, nagy hatást gyakorolt elsősorban az amerikai oktatáspolitikai gondolkodásra, például az Obama kormányzattal is szorosan dolgozott együtt. A Világbank és más szervezetek is aktívan igénybe vették a tanácsait. De hangsúlyozom, hogy egy közgazdász, tehát az oktatás, a pedagógia világától, az iskola világától idegen területről érkezik, és alapvetően ilyen ökonometriai, matematikai modellekkel számolt, és még egy dolog, hogy a 80-as évektől a 90-es évekig tartott igazán a fénykora, amikor nagy hatása volt, tehát ilyen értelemben ma már némi szkepszissel szokás hallgatni egy picit ezt a dolgot, és az MCC-nek a kiváló diákjai is tisztelettel és némi kétkedéssel hallgatták a dolgot. A gondolatmenet a következő. Vannak országos és nagy nemzetközi mérések, a PISA az egyik ilyen, amik kimutatják, hogy például a tanulóknak hány százaléka teljesít egyes szinten, ami a legalacsonyabb szint, és ezek a tanulók ilyen komplexebb probléma megoldásra képtelenek vagy alkalmatlanok. Hanusek második tétele, hogy a tanulók teljesítményéből lehet következtetni a tanárok, a pedagógusok munkájának a minőségére, és hogyha a leggyengébben tanítók 5-6%-át, tehát egy nevelőtestület leggyengébb pedagógusait kiraknánk, és közepes minőségűekkel helyettesítenénk, az nagyon jelentős részben megdobná a tanulói teljesítményeket. És a harmadik tétele pedig, hogyha javulnának ezek a mérésekben kimutatott tanulói teljesítmények, akkor ez egy drámai GDP növekedést okozna, mert általában a jobb tanulók előrébb viszik a gazdaságot. Legalább három problémás csomópontja van a hanuseki gondolatívnek. Az egyik, hogy vajon elfogadjuk-e univerzális mércének ezeket a nagy méréseket, majd mindjárt beszélünk a PISA-ról. A második ügy, hogy a tanulói teljesítmények, amiben a család, a baráti kör, a digitális szféra, az egyéni érdeklődés, millió dolog van még benne, mennyiben minősíti a tanítópedagógusoknak a munkáját. Sokkal bonyolultabb annál, mint amit egy közgazdász képes felfogni, megérteni. És hát a harmadik ügy pedig, hogy direkt jelentős GDP növekedést feltételezni attól, hogy bizonyos teszteket jobban töltenek ki a gyerekek, gyermeki naivitás. Ennél a gazdaság világa és az iskola és a gazdaság közötti érintkezési felületek ezerszer komplexebbek és összetettebbek. Még a mesterséges intelligenciával se tudjuk megmondani, hogy holnap milyen idő lesz pontosan. Tehát a meteorológia ebbe az értelme még mindig egy kicsit kristálygömb és találgatás, és a megjósolt időknek csak egy része válik be, a többi része egyáltalán nem, ezt minden rádióhallgató tudja. Ennek egyszerűen az az oka, hogy az időjárás az egy olyan bonyolult helyi dolog, amiben millió változó van, amik bármikor mozoghatnak, és akkor nem az lesz, mint amit kiszámoltunk előtte. Na, ilyen a tanulás világa is, és ezért a hanuseki gondolatok a 80-as években megtermékenyítőek voltak, izgalmasak, de hát amikor a mi srácaink itt az MCC-ben köztük közgazdászok rákérdeztek, hogy milyen matematikai modellekkel csinálja ezeket az áttételeket a tanulás és a pedagógusok eredményessége, a pedagógusok eredményessége és a gazdasági növekedés között, akkor ezekre most már így idősebben nagyon lágyan, derűsen válaszolt, és elég sokszor hangzott el a beszélgetésben, a tulajdonképpen nem tudjuk állítás, azt jelenti, hogy jót tett Hanusek professzornak egy kicsit ez az idő múlása, egy lágyabb, intelligensebb megközelítést hallottunk most tőle az MCC-ben, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt, amikor egy ilyen igazi piaci fundamentalista volt.
Említettem a tanári teljesítmény kifejezést, ami talán szintén nem írható le csak matematikai modellekkel vagy közgazdasági terminológiával, hiszen lehet, hogy van egy jól teljesítőnek minősülő tanár, akinek a tanítványai jó érdemjegyeket kapnak, tovább tanulnak, de nem biztos, hogy sikeresek lesznek, és van egy esetleg ebből a szempontból rosszabbul teljesítő tanár, akinek a tanítványai adott esetben a PISA felmérésen sem teljesítenek túl jól, de ő egy kiváló nevelő, egy jó személyiség, egy igazi példakép, aki mellett a gyerekek biztonságban érzik magukat, aki a gyerekek számára egy példakép, és emberileg sokat tanulnak tőle.
Bölcs a kérdés és a közbevetés, ez valóban így van. A tanteremben egy nagyon komplex, bonyolult valami folyik, amiben oktatás, nevelődés és még millió más dolog is zajlik. Ennek egy része az a fajta tudásátadás vagy készségfejlesztés, ami ilyen mérőtesztekben kifejeződik, és egy jelentős része az nem. Az ember kultúrát, beszédmódot, tartást, viselkedést, világlátást, humort, kultúrát, értékeket is tanul, amikor a tanárával és az osztályközösségével együtt dolgozik. A probléma kulturális. Gondolja el, és azt a rádióhallgatók sem tudják, hogy az angol nyelvnek nincs szava a nevelésre például. Az oktatásra, education, teaching, erre van. A nevelésre nincsen szavuk, az a, ugye a németnek van. Mi onnan hozzuk a nyelvújításkor ezt a fajta dolgot. Tehát Közép-Európában oktatásban és nevelésben is gondolkodnak. Az angol száz világban nem. Ilyen social skills vagy soft skills, ilyenekről beszélnek mostanában, de nevelés, nevelődés ilyen nincsen. Szó szerint le tudom fordítani upbringing, de nem használnak ilyen szavakat. És ugyanígy hiányzik az angol száz képzeletből a műveltség kifejezés is, nincs erre szavuk. A civilization és a hasonló dolgok, azok mást jelentenek. Angol regényekben az új emberek leírásakor használnak ilyen dolgokat, hogy cultivated, kultivált személyiség, de nincs műveltség szavuk, amit mi hétköznap is használunk, és ami mondjuk a mi tanterveink és a tantervi vitáink, tankönyvi vitáinknak egy ilyen alapvető szempontja az európai műveltségnek és a nemzeti műveltségnek az átadása.
Mindebből következik az, hogy egy picit túlértékeljük a PISA-tesztet, használjuk, ha nagyon jól teljesítenek rajta a gyerekek, akkor dicshimnuszok zengésére, de leginkább, hogyha a magyarországi helyzetet nézzük, akkor indokolatlanul túlzó önostorozásra az oktatási rendszerünket illetően?
Önostorozás nem indokolt, középszerűen teljesítünk, ez tartós. A probléma egyedül egy csoporttól van, az alulteljesítők csoportjával, ami 24% körül van, ez világátlag, tehát nem különösebben kiemelkedő, de ennél azért van jobb is Európában. Például mondjuk a szlovákok gyengébbek, a románok jóval gyengébbek, de például a lengyelek azok nagyon nagyot fejlődtek a mérésekben is. Jobbak nálunk, tehát van hova felzárkozni a közép-európai viszonyításban is, de nem állunk nagyon rosszul. A magyar teljesítményszintet az alulteljesítők, a legalul lévőknek egy enyhe felemelésével lehetne jelentősen javítani, ez ilyen statisztikai dolog, hogyha a legalul lévők egy picit jobban teljesítenek, tehát egyes szintről felmennek kettes szintre, és a fundamentumokat, írás, olvasás, számolás, viselkedés, ezt tudjuk hozni 15 éves korra, akkor mér a PISA, akkor az egész magyar átlag jelentősen ugrik fölfelé, tehát a problémát ott a legalsó rétegben kell megragadni, mert a felsőkkel egyébként nagy probléma olyan értelemben nincs, hogy a PISA-tól függetlenül vannak diákolimpiák is, tantárgyak, és ezekben a magyar gyerekek a 60-as évek óta, mióta ezeket létrehozták a szocialista országok, most már mindenki belépett, rendszeresen érmekkel és pontokkal térnek haza ezekről a természettudományos versenyekről. Tehát a csúcsgimnáziumok és a csúcsgyerekek megvannak, alul kell a dolgokhoz hozzányúlni. A PISA egyébként stratégiai mérésre jó, tervezésre, oktatáspolitika kialakításra, de kicsi a mintája, és a gyerekekről általában nagyon keveset mond. Iskolafejlesztése nem használható, mert nem ez a célja. És még egy nagyon fontos dolgot mondanék, hogy ugye a PISA, mint minden más nagy teszt esetében volt egy nagy stratégiai vita arról, hogy statisztikailag rangsorokat csinálni a végén nem egy megalapozott dolog. Tehát akkorák a hiba határok és a szórás tartományok, hogy gyakorlatilag mondtam, Magyarország a 35. helytől a 70-ig elhelyezhető teljes joggal, és ezek a pontszámok meg helyezések, ez már inkább egy marketing anyag a végén. És ugye nem a statisztikusok győztek, hanem azok, akik az oktatáspolitikusok felé el akarják adni ezeket a méréseket, mert valójában ez az egyetlen, amit néznek, ez olyan, mint egy BL táblázat, vagy egy OTP liga a magyar csapatoknak a pillanatnyi állása, és ez minden minisztert és államtitkárt a világon izgat, érdekel, és megnézik ezeket. Ha ennél árnyaltabb, valósabb lenne a helyezésünk, akkor nem néznék meg. De van egy másik típusú mérés is, a PISA az ilyen hibrid globális, globális kérdések és feladatok. A Teams az egy másik nagy nemzetközi konzorcium, amely természettudományokat mér, és ott lokalizálják a kérdéseket, tehát csinálnak globális feladatokat, majd országonként lefordítják a helyi tananyagra. Ez azért nagyon igazságos, mert a PISA-ban olyanokat kérdeznek, amit a magyar tanulóink egy része nem is tanult az iskolában, így ebben a formában. A Teams-ben olyanokat kérdeznek, amit tanultak, benne van a tananyagban. És itt középmezőnyben vagyunk, a lengyelekkel, finnekkel és másokkal, a németekkel egy csoportban. A középnél jobbak vagyunk valamivel, igen, talán így pontosabb, és a PISA az a középszerűség birodalma. Vitatható ügyek arra jók, hogy serkentsék a gondolkodásunkat, és kinyitják ezt az egész globális szinteret, tehát kétségtelenül valami képet tudunk egy országról alkotni, és össze tudjuk magunkat hasonlítani.
Magyarországon jelenleg csak 16 éves korig kötelező tanulni. Korábban 18 éves korig kellett. Úgy tűnik, hogy ez egy helyes döntés volt, vagy ön szerint érdemes lenne, tekintve a kiesők számarányát, visszaállítani a 18 éves kötelezettséget?
Vannak olyan országok, amelyek a 16-ot tartják meg, mert az reálisabb, és vannak, akik fejlesztésben gondolkodnak, ambíciózusabbak, azok a 18-at tartják meg. Ez nem pedagógiai kérdés, és nem is ilyen szabályozási, hogy van-e optimális modell, mindig a helyi valóság számít. Az oktatás azért ilyen hosszú a világon, egyre inkább nyúlik, ugye? Mert nincs gyerekmunka, és ezeket a fiatalokat nem lehet munkába elhelyezni, tehát 14-15 éveseket igazából nem nagyon lehet dolgoztatni. Ettől egyre hosszabb lesz az iskola, és egyre élesebben vetődik fel a kérdés, hogy ezekbe a kőházakba bezárjuk a fiatalokat egyre hosszabb ideig, hogy mivel töltsük ki ezt a rengeteg időt, mivel foglalkoznak a felső tagozaton. Az alsót azt értem, írás, olvasás, számolás, viselkedés. Az működik is, az óvoda is világos, hogy mit csinál. De mit csinál a felső tagozat? És ugye vannak olyan társadalmak, ahol a jóléti állam, a GDP, a neveltségi szint és mások miatt bent tarthatók a kőházakba úgy nagyjából szinte mindenki, és azt a pár kiesőt a szakképzés különleges programokkal felitatja és integrálja, és vannak olyanok, ahol azért a tanulói népességnek egy nagyobb része az, amelyik nem hajlandó ennyi időt a kőházakban. Ahogy a fiatalok mondanák, dekkolni. Magyarország közepes ország, a nagy része a tanulóinknak kibírná a 18 évet is, de van egy jelentős csoport, tehát nem jelentéktelen, amelyiknek ez láthatóan sok, és ők alig várják, hogy elmehessenek dolgozni és pénzt kereshessenek. A 16 abban az értelemben jó, hogy még ez is sok néhányaknak, és a szakképzésnek most már vannak olyan rugalmas formái, műhelyiskola és más innovációk, amivel ezeket a gyerekeket be tudják illeszteni a tanulás világába. Ösztöndíjjal és duális képzéssel, tehát már szinte gyakorolnak és dolgoznak is, és úgy tanulnak. Elképzelhetően tartom, hogy pár éven belül esetleg a 18 felé óvatosan el lehet mozdulni, de mindenképpen azzal kell számolni, hogy egy sor gyerek nem marad bent a középiskolában, sőt el se jut odáig, és az általános iskola végénél azonnal elmenne dolgozni. Azért nem tragédia ez, mert az élethosszíglani tanulás keretében később még tanulhatnak és befejezhetnek bármit. Az a tapasztalatunk, hogy a fiúknak később jön meg az esze, általában, jóval később, és hogy a munka jót tesz ezeknek a gyerekeknek. Szakképző tanárok számolnak be nekem terepkutatásoknál, hogy kezelhetetlennek hitt gyerekek, akik lemorzsolódnak végül. Pár év után megházasodva családdal, teljesen normális, fegyelmezett, csendes férfiak, akik igyekeznek minél gyorsabban, minél hatékonyabban megtanulni, ami ahhoz kell, hogy szakmunkás bizonyítványuk legyen.